Kedves hallgatom! A Dánielnek megjelent angyal ismét Dánielhez fordul. Az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istenel előtt, meghallotta szabadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Valaki akadályozta Dánielt a megértésben. Ki volt ez a személy? Földi és emberi eredetű fejedelem nem tudta volna ezt megtenni. Ez nyilvánvalóan a sátán egyik küldötte volt, egyike a démonoknak. Tudjuk, hogy Isten angyalai szervezettek, és nyilvánvalóan a sátán is megszervezi démonait, mint valami hadsereget. Vannak tábornokok, ezredesek, hadnagyok, alhadnagyok, szakaszvezetők, tizedesek, és így tovább. Világos, hogy ez az angyal alacsonyabb rangban volt, mint a sátáni angyal, vagyis Perzsia birodalmának fejedelme, és nem tudott tovább menni, ezért erősítést kellett kérnie. Lényegében Mikáélnak, az arkangyalnak kellett eljönnie, hogy megnyissa az utat előtte. Miért volt akadály az úton? Dániel tájékoztatást készül adni a perzsiai királyságról és Görögországról, ahogy látjuk a következő fejezetben. A sátán nem akarta ezt a fajta információt tovább engedni. Ez titkos üzenet volt, amit nem kívánt megosztani az emberi családdal. De Isten igenis meg akarta osztani ezt az információt Dániellel. De Mikáél, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a Perzsa birodalomban. Világos, hogy összeütközés folyik Perzsia királyai között, Dániel ekkor Perzsiában lakott, és mennyei erősítésre volt szüksége. Ez körülbelül az az időpont volt, amikor Dánielt bevetették az oroszlánok vermébe. Az Úr ténykedett Dániel érdekében anélkül, hogy tudott volna róla. Föl kell ismernünk, mint hívőknek, hogy szellemi hadviselés történik. Bámulatos, hogy az ördög milyen sokszor rövidre zárja ima életünket. A nyilvános imádságok és az ima összejövetelek halott voltának egyik oka az, hogy a résztvevők imácskákat mondanak, és nem tudják, hogy milyen nagy harc megy végbe. Háború van, és nekünk küzdenünk kell, hogy győzzünk. Pál említi ezt a II. Korintusi levél 10. részének 3., 4. és 5. versében. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. A keresztény élet nagyobb vállalkozás, mint azt valaha is álmodtuk volna. Föl kell ismernünk, hogy milyen nagy szükségünk van a Szentlélek hatalmára, és mennyire kell, hogy Krisztus jelenlétében éljünk. Jobban tudatosulnia kell bennünk annak a ténynek, hogy lelki hadviselés folyik. De most megjöttem és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Dániel könyve, 10. rész, 14. vers. Ez a kulcs nyitja meg az ajtót Dániel könyve további részének a megértéséhez. Három vonás jellemzi ezt a befejező látomást. A látomásban Dániel népéről van szó. Azt hiszem, dogmatikusan és kategorikusan kimondhatjuk, hogy ez a profécia Izraelt tekinti tárgyának. Ha valaki ezt másként igyekszik értelmezni, akkor a kifejezés értelmetlenné válik. A te néped Izraelt jelenti. Ez az utolsó időben teljesedik be. Tehát a végbemenetel a 70. hét időszakában várható, ami a nagy nyomorúság ideje. Az utolsó idő ezt az időszakot a legvégére helyezi, mert ez a látomás arról az időről szól. Tehát hosszú időnek kell még eltelnie a beteljesedésig és a látomás kibontakozásáig. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor az az emberhez hasonló lény megérintette ajkamat. Én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz. Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. Dániel könyve 10. rész, 15. és 16. vers. Leírhatatlan hatással volt Dánielre fizikailag, amint láthatod. De hogyan is merne, Uram, a te szolgád beszélni veled, ó Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett az az emberhez hasonló lény, erősítgetett engem. Dániel könyve 10. rész, 17. és 18. vers. Amikor az emberek egyre másra mondogatják, hogy angyalt láttak, de egyáltalán nincs rájuk hatással az úgynevezett látomás, tudom, hogy egyáltalán nem angyal jelent meg nekik. Az angyal látomása bizonyára óriási hatást gyakorol Dánielre. És ezt mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség neked, légy erős, amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és ezt mondtam, beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Azután így szólt, tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. Dániel könyve 10. rész, 19. és 20. vers. A Görögországot képviselő angyal jön el, aki egy másik sátáni fejedelemség. A Dániellel beszélő angyalnak vissza kellett érnie a csatába, amely egyre hevesebbé vált. De előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mikáél, a ti vezéretek. Dániel könyve 10. rész 21. vers. Megírva az igazság könyvében. Az angyal Isten igéjére irányítja Dániel figyelmét. A megírva azt jelenti, hogy följegyezve vagy rögzítve. Más szóval, Dániel nem hall és nem lát semmi olyant, ami ellentétben lenne Isten igéjével. Isten igéje az egyedüli fegyver, amely Isten gyermekének a rendelkezésére áll a lelki hadviselésben való eredményes felhasználásra. Ezt a lélek kardjának nevezik, és vannak köztünk olyanok, akik nem tudják, miként használják kardjukat. A 10., 11. és 12. fejezet ugyanazzal a látomással foglalkozik, éppen ezért a 11. fejezet folytatása az előzőnek. Ez nagyon fontos része Dániel könyvének, mert kiegészíti a 9. fejezetben említett 77-et bizonyos részletekkel, ami különösen érinti Dániel népét, Izraelt. Ez ugyanakkor kiegészítő részleteket ad a 4 nemzet között az utolsó 3 magyarázatához, amit a 2. fejezetben bemutatott, sok fémből készült szobor és a 7. fejezet fenevadai szimbolizáltak. E fejezet rendkívüli fontossága okozta, hogy a sátán akadályozta azt az angyalt, aki igyekezett Dánielhez, hogy választ adjon imádságára, mert ez a profécia 2 nemzetet érint, ami mindenek előtt fontos Dániel népével kapcsolatban. A 2 nemzet Perzsia és Görögország. E fejezet további értékes adalékokkal szolgál azért is, mert áthidalja profétailag az Ó és Új Szövetség közti szakadék egy részét. az Ói és Új Szövetség közti időszakot intertestamentális korszaknak szoktuk nevezni, ami a hallgatás időszaka. Persze ez nem egészen pontos megjelölés. Az intertestamentális korszak Izrael legnagyobb nyomorúságának az ideje volt. Ekkor szenvedtek Szíria és Egyiptom elnyomása alatt. Amikor ez a két nemzet egymás ellen harcolt, Palesztina volt a két nemzet hadainak ütköző zónája, és rajta gázoltak keresztül, vagyis Izrael földjén. Az intertestamentális korszakban támadt fel Antiochus Epiphanes, aki típusa a jövőbeli Antikrisztusnak. Tagja volt a Szeleucidák családjának, és látni fogjuk, amikor ez a fejezet foglalkozik vele. Üldözte a zsidókat, és jóval túlszárnyalta a fáraót, Hámánt, Hitlert vagy más országokat. Úgy nevezték, mint a zsidó történelem Néróját. Nevezi őt a Biblia nagy káromlónak is. Érdekes felosztás van e szakaszban, ami elválasztja a történelmi részt a prófétai résztől, a történelmit az eszkatológiaitól. Ne felejtsük el, hogy amikor eredetileg megírták, akkor minden a jövőre vonatkozott, de részben már beteljesedett. Ez a profécia egy kissé bonyolult, és mélyebbre megy a proféciában, mint amennyire az átlagos ember szeret behatolni. Úgy tűnik, a legtöbben kedvelik az izgalmas, szenzációs proféciákat, de nem akarnak mélyebbre ásni Isten igéjében, hogy meglássák valódi üzenetét. Mégis, ha a proféciák mélyebb és részletesebb tanulmányozását akarjuk élvezni, akkor izgalomba hoz minket Isten igéjének ez a kiemelkedő szakasza. Ez a profécia áthidalja a Média, Perzsia és Görögország, valamint Ázsia és Európa közti távolságot. A világhatalom átmenetéről beszél, amint az egyik kontinensről áthelyeződik egy másik kontinensre, keletről nyugatra. Emlékezzünk arra, hogy a profécia Dániel népére vonatkozott. Ez különösen fontos volt Izraelre nézve, mert a különböző hatalmak szorításába került. Ez a nagy szenvedés időszaka volt erre a népre nézve, mert én is mellette álltam még Dárius uralkodásának első évében. Erősítettem és támogattam. Dániel könyve 11. rész, 1. vers. Itt az angyal beszél, és ez folytatása a 10. fejezetnek. Az angyal lehetett Gábriel, nem olvassuk nevét. Gondoljunk arra, hogy Dárius uralma alatt Dánielt az oroszlánok vermébe dobták. Dárius hiába próbálta megmenteni Dánielt. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Dániel könyve 6. rész 17. vers. Mert én is mellette álltam, erősítettem és támogattam. Az angyal megerősítette és támogatta Dániel hitét. Ezen kívül vigasztalta és segítette Dánielt. Dániel így szólt, amire jól emlékszünk. Az én Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Dániel könyve 6. rész 23. vers. Tehát történelmileg ideillik ez a látomás, és ez hidalja át az Ó és Új Szövetséget, az intertestamentális időszakot. Most pedig elmondom neked a való igazságot. Íme, ezután még 3 király következik Perzsiában. Majd a 4. mindegyiknél nagyobb gazdagságot fog szerezni, és amikor gazdagsága révén megerősödik, mindent megmozgat a görög birodalom ellen. Dániel könyve 11. rész 2. vers. Ettől kezdve a 34. versig a legjellegzetesebb példáját találjuk az előre megírt történelemnek. Ez a szakasz okozta a romboló kritikusoknak azt az állítását, hogy Dániel könyve későbbi idő terméke. Itt világos nyilatkozatokat kapunk egy proféciáról, ami szó szerint beteljesedett. E fejezet proféciája olyan részletes és pontos, hogy a liberális kritikusok nem fogadják el ténynek, hogy ezt a bekövetkezés előtt írták le. Ahhoz ragaszkodnak, hogy Dániel proféciáját azután foglalták írásba, miután minden bekövetkezett. Személyesen nem szeretem a liberálisokat liberálisoknak nevezni. Nekem ők a legszűkebb látókörű emberek, akiket eddig ismertem. Mégis szeretnek széles látókörűségükről beszélni, és arról, hogy nem szűk látókörűek a Szentírással kapcsolatban. Hadd adjak neked egy példát. Egyikük itt, ahol lakunk, ezt mondta. Olykor hallgatom önt a rádióban. Ezt úgy mondta, mintha ez engem megtisztelt volna. Aztán így folytatta. Megfigyeltem, hogy ön a proféciát megbízhatónak tekinti, és idézte Dániel könyvét. Ezt kérdeztem tőle. Milyen felhatalmazás alapján utasítja el ön Dániel könyvének korai dátumozását, és fogadja el a későbbi szerzőséget? Válasza ez volt. Ez nagyon egyszerű. Tudjuk, hogy csodák nem történnek, mert a csoda lehetetlenség. Ezért, ha ezt előre megírták, akkor csoda lenne, ezért csak utána írhatták. Nos, megkérdezlek téged, vajon ez nem szűklátó körű, előítélettel teli és eltorzult látás? Nyilvánvalóan Isten igéjében ez a legkiemelkedőbb fejezet az előre megírt történelemben, és a konzervatív tudományosság Dániel könyvének korai dátumozásához ragaszkodik. Ez azt jelenti, hogy csodát tartunk a kezünkben. Amikor az angyal ezt az információt megadta Dánielnek, tudta, hogy Dániel nem fog élni ennek beteljesedésekor. Nyilvánvaló, ezt azért jegyezte föl, hogy vigasztalja és bátorítsa Isten népét, akik majd átélik ezeket az itt leírt nehéz napokat. Ugyanakkor ezt minden nemzedéknek leírta, mint egy bizonyságául annak a ténynek, hogy Isten kezdettől fogva ismeri a véget. Az angyal megmondja neki, hogy négy jelentős perzsa király követi Círust. Azt gondoljuk, hogy ma már azonosíthatjuk őket. Kambűzész, Krisztus előtt 529-ben, Al-Smerdis, Krisztus előtt 522-ben, Darius Hystaspes, Krisztus előtt 521-ben, és Xerxes, aki Krisztus előtt 480-ban előzönlötte Görögországot. Vereséget szenvedett, és a médek és perzsák soha többé nem tettek szert világhatalomra. Úgy hiszem, hogy Xerxes nem más, mint Eszter könyvének Ahasvérusa. Nagyon gazdag volt, ahogy itt a profécia róla írja. De ott majd egy hős király lép fel, aki nagy hatalommal uralkodik, és azt tesz, amit csak akar. Dániel könyve, 11. rész, 3. vers. Egy hős király lép fel, aki nagy hatalommal uralkodik. Ez Nagy Sándor, aki Krisztus előtt 335-ben jutott uralomra a görög-macedón birodalom élén. Letörte Perzsiát, és világuralomra tett szert. Ám alig lépett fel, összeomlik birodalma, és négy felé osztják azt a négy égtáj szerint. Nem az ő maradékára száll, és nem lesz olyan hatalmas, mint amikor ő uralkodott, mert részekre szakad birodalma, és másoké lesz, nem az övék. Dániel könyve, 11. rész, 4. vers. Nagy Sándor a világ ura volt, és valószínűleg a legnagyobb katonai stratégának bizonyult a világon, akit valaha láttunk. de Krisztus előtt 323-ban úgy halt meg, mint alkoholista. Saját leszármazottja sem örökölte hatalmas birodalmát. Négy tábornoka négy részre osztotta fel a birodalmat, és mindegyik egy-egy földrajzi terület fölött gyakorolta a hatalmat. A felosztás nagyjából a következő volt. Kasszander hatalma alá vonta Macedóniát, Lüzimmachosz birtokba vette Kis-Ázsiát, a mai Törökországot, Szeleukusz Nikátor Szíriát, és Közel-Kelet többi részét uralta, és Ptolemeusz uralma alá hajtotta Egyiptomot. Mind a négy család harcolt egymás ellen. Valójában valamennyien elvesztették királyságaikat, amikor a rómaiak kelet felé vonultak. Imádkozzunk! Istenem, ismét hálát adok neked azért, hogy beteljesülnek a proféciák. Köszönöm, hogy te igaz vagy, és kellő időben beavatkozol az emberi történelembe. Amen.